Sutra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Lezárta a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló törvényjavaslat általános vitáját a parlament. Az be tisztán a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára zárszavában azt mondta, a büntetőbíróság eltávolodott eredeti célkitűzésétől, a válságövezetben szenvedő emberek védelmétől, ezt a célt a politikai motivációk oltárán feláldozta, politikailag motivált, diszkriminatív elfogató parancsokat ad ki. Az országgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a kormány a veszélyhelyzetet május 18-ától további 180 nappal november 14-ig meghosszabbítsa. A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvénymódosításáról van szó. A háromgyermekes anyák személyi jövedelemadó mentességéről, a munka mellett is igénybe vehető csecsemő gondozási díjról is döntött a parlament, amely arról is határozott, hogy több lépcsőben bevezetik a két gyermekes anyák SZIA mentességét is. Idén október 1-től mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a háromgyermekes anyák életkoruktól függetlenül. Július 1-től az anyák a gyermekük 3 hónapos korát követően munka mellett is megkapják a CSED 70%-át. Az országgyűlés elfogadta az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével összefüggő törvények módosítását. A kormánypárti képviselők által benyújtott, most elfogadott törvény preambuluma szerint a közbizalom megerősítése érdekében a szigorú magyar átláthatósági normákhoz igazodó vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget írnak elő az EP képviselőknek. Az országgyűlés elfogadta az új drogtörvényt, amelynek értelmében a jövőben csak az mehet elterelésre, aki elmondja a hatóságoknak, hogy kitől és milyen körülmények között vette a kábítószert. Emberölésnél, valamint testi sértések elkövetésénél súlyosbító tényező lesz, ha valaki kábítószert fogyasztott a bűncselekmény elkövetés előtt. A kábítószerrel kapcsolatos cselekmény elkövetőjét jóvátételi munkára kötelezheti egy adott közösség vagy települési önkormányzat. A jövőben tilos lesz energiaitalt eladni 18 éven aluliaknak. A KDNP által benyújtott szabályozás megsértőire ugyanazok a szankciók vonatkoznak majd, mint az alkoholtartalmú ital, valamint a dohánytermék értékesítésére vonatkozó szabályok megszegőire. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén, az MNB monetáris tanácsa nem módosult a kamatfolyosó két széle sem. Átadták a Hungarokontroll új távoli toronyirányítási rendszerét. A nemzetgazdasági miniszter a 8 milliárd forint összértékű fejlesztést egyedülállónak nevezte, és azt mondta, mindent megtesznek a nyári időszak gördülékeny kezelése érdekében. Nagy Márton arról is beszélt, a magyar gazdaság lassan magára talál, idén 2,5, jövőre pedig 4,1%-os növekedés várható, amiben az évről évre csúcsot döntő turizmusnak jelentős szerepe van. Újabb rendőri egységekkel segítik a magyar rendőrök Bulgária és Szerbia határőrizeti tevékenységét, így közös szolgálatban védik Európa határait, között az országos rendőrfőkapitányság. A Bulgáriába induló 4. és a Szerbiába induló 29. kontingens tagjait Cukor Gergely, az ORFK határrendészeti főosztály vezetője búcsúztatta. Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós május 29-én elindul a nemzetközi űrállomás fedélzetére, jelentette be a Facebook konferenc orsolya. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos jelezte, hivatalosan is megtörtént a bejelentés, az Axiom 4-es küldetés legénysége egy hónap múlva megkezdi küldetését. Változások lesznek a közösségi közlekedésben a hosszú hétvégén. A vonatok április 30-án a pénteki, május 1-én a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a vasárnapi, május 5-től a munkanapi közlekedési rendszerint járnak. A volánjáratok április 30-án munkanapra és a hét utolsó tanítási napjára, május 1-én munkaszüneti napra, 2-án és 3-án szabadnapra, 4-én a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti napra, május 5-én hétfőn pedig a hét első tanítási és munkanapjára érvényes menetrend szerint indulnak. A társaság kéri az utazókat, hogy lehetőleg előre megváltott jeggyel vegyék igénybe a szolgáltatásaikat a jobb tervezhetőség érdekében. Véradás az édesanyákért szlogennel országos véradónapot tartanak szombaton. Az akció a 4 napos hosszú hétvégén a vérkészletek fenntartása miatt is kiemelten fontos. Ezen a napon az UVS minden vérellátó intézete várja az önkénteseket reggel 8 és délután 2 óra között. Nyereményjátékkal, meglepetésekkel is készülnek, valamint köszönetképpen minden véradó dupla értékű kalóriapótlási jegyet kap. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd újra sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-7, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais.
Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban a 2025. április 21-én húsvét hétfőn elhunyt katolikus egyházfőre, Ferenc pápára emlékezünk. A Szent Atya háromszor is találkozott a magyarsággal. Elsőként Csíksomjón, majd az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, és 2023-ban apostoli látogatásán Budapesten. Ez utóbbi alkalmon a Pap László sportarénában 12 000 fiatallal találkozott, ahol egy egri lány, Nagy Krisztina is tanúságot tett Ferenc pápa és a fiatalok előtt. Vele beszélget a szerkesztő Domán Vivien. Tartsanak velünk!
Húsvét hétfőn hunyt el a katolikus egyházfő Ferenc pápa, és vele kapcsolatban beszélgetünk, ráemlékezünk a mai műsorunkban. Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál.
Én is köszöntök minden hallgatót.
Még mielőtt részletesebben belemennénk ebbe a gondolatba, annak apropóján kértem is, hogy gyere be és mesélj a hallgatóknak, mert volt egy nagy esemény, amelynek az egyik főszereplője voltál. Mi is volt ez?
2023. áprilisában látogatott el Ferenc pápa hozzánk, és az országegyetemistái közül tehettem tanúságot.
Hogyan készültél erre a találkozásra, erre a beszédre? Mi előzte ezt meg? Hogyan jött neked ez a felkérés, hogyha így visszaemlékszel, és visszamegyünk az időben?
Én magam is meglepődtem, hiszen nem gondoltam, hogy az Egri Egyetem lesz az az intézmény, ahonnan kiválasztják majd azt az egyetemistát, aki találkozhat Ferenc pápával. Igazából én csak megkaptam a felkérést, kaptam egy telefonhívást, hogy elvállalnám-e, és onnantól kezdve az akkori egyetemi lelkészemmel, Drahos Dávid atyával készültünk fel a találkozásra. Emlékszem, sokat beszéltünk arról, hogy legyen személyes, tényleg a saját gondolataimat vessem papírra, hogy mi van bennem, mi az, amiről én tanúságot akarok tenni a fiataloknak. Akkor az volt bennem a fő gondolat, hogy milyen sokszor vagyunk magányosak, hogy milyen magányosak vagyunk még egy ilyen rohanó világban is, akkor is, hogyha sokan vannak körülöttünk, mindig van mit csinálni, aztán hazamegyünk, ránk ül a csend, ránk ül a magány, és hogy amúgy ettől meg valljuk be őszintén félünk, mi fiatalok, aztán menekülünk inkább egy következő programba bele. És hogy akkor sokat aggódtam, úgy minden miatt, az egyetemi dolgok, vizsgák miatt. Úgyhogy ezeket a gondolataimat szedtem össze, és fogalmaztam, meg is vetettem papírra, hogy tegyek tanúságot, hogy igen, megélem a hitemet, és bízom Jézusba. Ennek ellenére nyilván még aggódom, még vannak bennem félelmek, de ő ott van mellettem, és tudom, hogy vele ezeket az időszakokat is át tudom vészelni.
Mennyire izgul az ember, amikor ennyi ember előtt kell megszólalnia? Mennyire volt ez neked újdonság akkor?
Abból adódóan, hogy szeretek a színpadon állni, mivel énekelek. Komfortos volt, nem féltem attól, hogy most 12 ezer fiatal előtt ki kell állni, mert szerettem volna valami üzenetet átadni. Ez számomra mindig olyan fontos volt, ugye a dalaim által is egy üzenetet adok át másoknak, és ezt is fontosnak tartottam, de abban a pillanatban, ahogy felmentem a színpadra, és megláttam a pápát, és megláttam mellette a papokat, a püspöki kart, annyira elkezdtem izgulni, nyilván a tévé az csak a felső testemet, így tényleg az egész képnek a felét mutatta, ott nem izgultam, tartottam szépen a papírt, de akik mögöttem álltak a backstage-be, látták, hogy a kis magas sarkomba úgy remegett a lábam, lejöttem, meg is említették, azt nyilván a képernyő nézői nem láthattak, de hátulról azért láttak, hogy azért izgult az ember tényleg, hogy jól sikerüljön, úgy adját azt a mondani valót, amit szeretne, ahogy szeretné. Meg hát a pápa személyében úgy jelen volt Jézus is, úgy Szent Péter utódja, úgy mindenki. Úgyhogy természetesen izgultam.
Hogyha egy picit még visszább megyünk ugye az időben, 2013-ban választották meg Ferenc pápát az egyház főnek, az egyház fejének. Mit tudtál az ő munkásságáról, gondolatairól, akár enciklikáiról, beszédeiről? Ugye a hagyományos Urbi et Orbi áldásokon is mindig felemelte a szavát a békéért, a fiatalokért, az elnyomottakért, főként azokért, akik a peremen élnek, akiktől az ember úgy elfordítja a fejét. Mennyire követted az ő gondolatait, vagy azokat az üzeneteket, amiket szeretne átadni?
Mindig igyekeztünk, főleg azért, mert a média szerintem sokkal több olyan híranyagot lehozott róla, mint pápa, mint az eddigi pápákról. Ráadásul én egyetemistaként egy kollégiumban nyilván a nem hívő barátaimmal is sokszor feljött a téma, hogy ő valamilyen más, valahogy más, és jóból más, mert hogy meg tudod szólítani olyan embereket is, főleg korombeli fiatalokat, akik nem tudtak vagy tudnak kapcsolódni a hithez, de valahogy mégis felkeltette az érdeklődésüket a hit iránt, tényleg az enciklikáival, főleg a megkezdett szinódusi ülésével. Sokat kérték a barátaim is, hogy meséljünk, mi ez, milyen újítások lehetnek az egyházba, ők akkor hogy kerülhetnek közelebb. Így nyilván téma volt köztünk fiatalok között is az, hogy ő most, hogy milyen pápa.
Amikor a beszédre készültél, végül mi lett így a fő vonulata, mi volt az a fő gondolat, amit tényleg szerettél volna a szívükbe vésni az ottani fiataloknak? Amikor elkészült, akkor gondolom, hogy segített neked az akkori egyetemi lelkészségnek a vezetője, hogy egy kicsit együtt átbeszéljétek. Nyilván ott kellett a formai követelményekre is odafigyelni. Egy kicsit így a kulisszatitkokról még mesélj nekünk, hogy hogyan is készültél, mennyi időt tartott ez ott, vagy hogyan is nézett ki?
Az első kérdésedre válaszolva, hogy mi volt így a fő üzenetem, talán az így visszagondolva a sok-sok dolog közül, amit beletettem a szavaimba, hogy bízni akkor is, amikor nehéz, hogy átlátni kicsit a szürke és a homályos mindennapokon, mert hogy a hit az pont ezen a bizalmon alapszik, ezen az Isten kapcsolatomon, amit ugye minden nap megalapozom a bizalom, meg a hűség által, hogy ez olyan, mint egy párkapcsolat. És hát ott a kulisszatitkokban megérkeztünk reggel, volt saját fodrászunk, sminkesünk, és persze ezeken kívül Volt egy kis szoba, ahol el tudtunk csendesedni, ahol át tudtuk gondolni, tudtunk együtt imádkozni atyával. Ott mondta még nekem atya, hogy lesz pár másodpercem a tanúságtétel után, hogy szólhassak a pápához, és hát ez nagy dolog, mégis Szent Péter utódjával, a földi helytartóval csak úgy találkozni és mondani neki valamit, és atya azt javasolta, hogy úgy fogalmazza meg azt a pár mondatot, mintha Jézusnak mondanám. És akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy de mégis mit mondanék Jézusnak, ha találkoznék vele. Akkor nekem abban az évben beteg volt a középső húgom, ő 18 évesen kapott egy sztrókot, és lebénult a fél baloldala, és nekem nagyon fontos volt, hogy Jézusnak nyilván minden nap imádkoztam, de hogy biztosan eljuttassam azt az üzenetet neki, hogy szeretném, hogyha meggyógyulna, és akkor megkértem Ferenc pápát, miközben ugye kezet fogtunk, hogy imádkozzon a beteg testvéremért. És ő akkor azt válaszolta nekem, hogy fog, de mi is imádkozzunk érte. És most még kitérve a gondolatmenetemből, de én is megkérek minden hallgatót, hogy imádkozzunk Ferenc pápáért, hiszen mindig ez volt a kérése, hogy imádkozzunk ő érte is, ahogy ő is tette mindenkiért. Aztán kaptunk tőle egy ilyen kis vatikáni rózsafűzért. Izgatottak voltunk mindannyian, lelkesek, ott már ahogy bejött a pápa, lehetett látni, hogy a protokolltól is eltér, odaadta a pileólusát is a közönségbe, lecserélte, úgyhogy tényleg próbált minél személyesebb kapcsolatot kiépíteni a fiatalokkal. Amit talán a mostani hallgatóknak üzennék ezáltal az esemény által is, és amit én megéltem, akkor nem tudtam. Vagyis nyilván ez egy hatalmas kegyelem kiválasztottnak lenni. Kicsit elképzeltem, hogy milyen lehetett Jézus idejében, mikor nyilván nem volt egy nagy csarnok, ahova bemehetnek, hanem tényleg tudták, hogy Jézus itt tanít, elmentek oda, meghallgatták, és így elképzeltem, hogy én is most ott vagyok egy nagy pusztába, és kimegyek, és megérkezik Jézus, és hogy ott lehetek. Szóval ez egy hatalmas kegyelem. Nyilván most a modern világban van körülöttünk egy pár dolog, ami sajnos elveszi a figyelmet a néha a lényegről, de hogy kicsit mindig elgondolkozik az ember, hogy de miért ő? Nyilván igyekszünk az életünket a legjobban megélni a hitünk szerint, de hogy mindig bennünk van ez a kérdés, hogy de miért én? Megérdemlem, biztos, hogy én. És arra jöttem rá később, hogy én abban az évben elveszítettem 2 családtagomat is, köztük ugye húgomat, és voltam Pál Feri atyának egy előadásán. Ő pedig azt mondta, hogy az embernek igenis vannak olyan időszakai, amikor lelki szárassága van. Neki is volt több évig, nem hetekig, több évig. És ha csak egy Isten élménye van, abból az egyetlen egy Isten élményből élete végéig tud töltekezni. És én akkor ott megértettem, hogy azért kellett ott találkoznom Jézussal és Ferenc pápával, hogy a legnehezebb időszakaimban akkor ebből töltekezzek, hogy érezzem azt az isteni szeretetet és azt a kegyelmet, amit akkor is éreztem, mert hogy a jó Isten ugyanúgy szeret engem ma és holnap, és akár mit tesz az ember ugyanúgy, ugyanabban a szeretetben, még ha gyász is van a szívében, úgyhogy én nagyon hálás vagyok a Ferenc pápával való találkozásomért, és ha mondhatom, tényleg megváltoztatta az életemet, mert tudnék miből merítkezni, nyilván vannak az embernek több Isten élménye is, de a vele való találkozás az szerintem nekem egy életen áttartó töltő lesz.
Mindenütt a földön vágynak valami után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen át segít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény. 3 dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, csak el sok vétket el.
sosem. A szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem. A szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked, mert nem tud nem szeretni, hiszen ő a szeretet. Ő, ki mindent elhordoz, s ha kell, sok vétket elfeted. Mert a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem. Tudod, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved és oda még befér. Ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel, félelemmel, haraggal, a szeretet megtalál, bárhol is legyél. Nyisd ki a szíved és bízd benne, ne félj. Megváltozhat az életed, igen úgy, ahogy nem is képzeled. Mert a szeretet nem fogy el sosem. Tudod, a szeretet az átvisz az életen, ő, aki mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. A szeretet az nem fogy el sosem. Mert ez a szeretet, ez átvisz az életen, mindent elhisz, mindent remél. A szeretet mindennél többet ér. Ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Nagy Krisztina, az Egri Római Katolikus Egyetemi Lelkészség tagja, aki Ferenc pápa magyarországi apostoli útja során a Papp László sportarénában tehetett tanúságot a fiatalokat képviselve a Szent Atya előtt. Élményeiről, az ott megélt tapasztalatairól és hitéletéről, valamint az egyházról beszélgetünk.
Ezen az eseményen, amikor Ferenc pápa apostoli látogatáson járt Magyarországon, és ugye a NEK, és még előtte Csíksomjón, tehát háromszor is tudott találkozni a magyarsággal, volt lehetősége a fiatalokhoz is szólni többször. Ezen az estén vagy délutánon is, amikor együtt voltatok, és te ott lehettél, és a színpadra léphettél, Ferenc pápa is szólt a fiatalokhoz. Ezt ti is hallottátok? Nálatok hogyan zajlott? Mert ugye nem csak fellépőként lehettél ott, vagy aki tanúságtevő, hanem mint résztvevő is.
Kaptunk az első sorban az atyákhoz egy külön sort, ahova le tudtunk ülni. Előttem van Ferenc pápának a képe, ott ült pár méterre tőlünk, és megköszönte a tanúságtevőknek azt, hogy szóltak a fiatalokhoz, és emlékszem, mutatott nekünk egy like-jelet, és azt mondta, hogy jó úton vagytok. Annyira személyes volt, hogy a tekintete, az az őszinte tekintet, és egy mondata a mai napig visszhangzik a fülemben, azt mondta a fiataloknak, hogy ne legyetek zsákkrumplik, és hogy nyilván mozduljunk ki a saját helyünkről, vigyük tovább Jézusnak az örömhírét, úgyhogy hallottuk, ő is tudott még kiszólni hozzánk, és a közönséghez is, a résztvevőkhöz is töltődhettünk aznap az ő szavaiból mi is ugyanúgy.
Abban a beszédében, hogyha minden igaz és jól emlékszem, akkor azt is hangsúlyozta a fiataloknak is, igazániból az egész országnak, hogy Isten mindig megbocsájt. És nagyon fontos ez az üzenet a mai fiatalságnak is, hogy mindig van honnan visszafordulni a hithez, még hogyha úgy érzem, hogy egy kicsit eltévejettem, még hogyha más útra is tértem, hogy Krisztus mindig vár vissza, és hogy ő azért is jött el ide. Azért is jött el ide, hozzánk, magyarokhoz is, hogy ezt az üzenetet is megpróbálja egy kicsit átadni. Amikor mesélted, hogy odaléphettél hozzá, hogyan készültél erre, ugye nyilván az ember ilyenkor átgondolja, hogy akkor magyarul szóljak hozzá, vagy olaszul, vagy spanyolul az anyanyelvén, vagy hogyan is alakuljon. Említetted azt is, hogy volt egy olyan 2-3 perc, amit ott tölthettél vele csak 4 szem közt. Ez hogy alakult végül aztán, amikor odaléptél, és ugye említetted, hogy a testvéredért kérted az imádságot?
Perc helyett inkább másodpercek voltak. Angolul szóltam egyébként hozzá, olaszul nem tanultam, de ő is angolul válaszolt, és ahogy említettem is, nyilván Dávid atyával előtte ezt átbeszéltük és átimádkoztuk, hogy úgy forduljak hozzá, mint hogyha Jézussal találkoznék, és amit neki mondanék. Nagy lélek jelenlét kellett, nyilván izgul az ember, főleg, hogy odaléphettünk hozzá. Olyan volt, mint, ha lehet így fogalmazni, mint egy aranyos nagypapa. Tényleg az őszinte tekintet, amiről előtte is beszéltem. Különösebben nem is lehetett rá készülni, csak így lélekben, az imák által.
Említetted, hogy már akkor is tagja voltál az egyetemi lelkészségnek, hiszen így is jött a felkérés. Benne volt a szívedben az a vágy, hogy ezt mindenképpen szeretnéd folytatni is, hiszen az ember valamilyen szinten, amikor kiválasztott, ezt ugye említetted te is, azzal jár egy felelősség is, hogy akkor én folytassam azt az utat, amin eddig is jártam, és próbáljak másokat is közelebb vinni Krisztushoz.
Ilyen utána kicsit éreztem, hogy ezután még nagyobb felelősséggel kell lennem a hitem iránt természetesen, de nem amiatt akarok megmaradni, mert hogy a külső szem mit lát, hanem mert én hiszek Krisztusban, és igazából kiskoromtól mellettem volt, és a legnehezebb és legszebb időszakokban is ő vezetett át, és azért öröm kiválasztottnak lenni, mert én is szeretnék valamit átadni másoknak. Szóval, hogy kicsit nehéz ezt megfogalmazni őszintén. Igen, volt bennem egy felelősségérzet, de ugyanakkor ez még jobban motivált engem arra, hogy folytassam ezt az üzenetátadást. Éppen ezért rá 1 vagy 2 évre, vagy másfél évre jelentkeztem az Egri Hit Tudományi Főiskolára, katekéta levelező szakra, mert utána, ahogy említettem is, nyilván az egyetemi közegben nem csak hívő, de nem hívő emberekkel, fiatalokkal is megfordul az ember, meg zenélek is, nagyon sok helyen járok, és mindig valahogy a hithez keveredünk. És olyan sokat kérdeznek, én pedig nem akartam csak az élettapasztalataimból válaszolni nekik, mi van, ha valamit nem jól mondok. Mindig tanul az ember, lifelong learning, és szeretnék olyan válaszokat adni az embereknek, ami mögött azért van lexikális tudás is. És ez a pápa látogatás is elindította ezt a szívemben, hogy akkor szeretnék elkezdeni tanulni, és a hétköznapokban akár kérdésekre válaszolva megválaszolni az embereknek a kérdéseit.
Alapvetően milyen szakra jársz ide Egerbe az egyetemre? Mert ugye említetted, hogy jött ez a második gondolat is, hogy akkor egy kicsit a hitben is elmélyülnél.
Én 2023-ban a pápa látogatás után már végeztem közösségszervezés szakon, és most már én 2 éve a kommunikációs osztálynak a munkatársa vagyok, úgyhogy már csak a hittudományi főiskolán vagyok levelező szakos hallgató.
Milyen tapasztalatokat gyűjtöttél így, hogy egy újabb szakra jelentkeztél, és hogy ez igazándiból egy ilyen léleképítés, lélekápolás, és az emberek lelkének gyakorlatilag a megmentése, hogy ha tudsz válaszolni úgy az ő kérdéseikre, akkor azzal közelebb viheted őket az egyházhoz, amit tudjuk, hogy nem tökéletes, hiszen mi emberek alkotjuk, és sokszor sok vád éri, és a mai rohanó világban, ahogyan te ezt már említetted többször is, a média is, az internet is sokkal gyorsabban kommunikál le dolgokat, a jót is, a rosszat is. Milyen tapasztalatokkal vérteződsz fel most itt?
Tapasztalatból nagyon nehéz az embereknek választ adni, még úgy is, hogyha igazunk lenne, mert hogy mindenki kicsit, még ha kérdez is, de már eldönti fejben, hogy mi az ő saját igaza. És valaki vagy nyitott, és azt mondja, hogy igazad van, jó ez a meglátás, és jobb a te meglátásod, és hogy ebbe még nem gondoltam bele, az mindig ritkább, mint hogy valaki azt mondja, hogy de nem jól tudod. most kicsit metaforikusan fogalmaztam, de a saját meglátásom szerint kicsit úgy kell közeledni az emberekhez, amilyen környezetben ő van. Például vegyük a fiatal egyetemistákat, kell egy híd az egyház és a fiatal egyetemisták között. Mondjuk lehet több ifjúsági csoport, vagy olyan programok, ahova elmennek a fiatalok. Kell egy olyan híd, amire ha rálépnek, tudják igazán megérteni a választ, nem pedig, hogy megvan a válasz, megvan a kérdésük, és vagy eljut, vagy nem. A híd nélkül nem tud eljutni. És például, hogy említettem, a fiatalok vevők a jó programokra. Például ez a Szólj be a papnak egy tök jó programsorozat, mert feltehetik a kérdéseiket. Nyilván, ha szembe jön velük az utcán egy atya, vagy egy szerzetes nővér, nem mernék csak úgy feltenni, de nagyon sok kérdés van egyébként a fiatalokban, bennem is. És kellenek olyan alkalmak, amikor igenis, egy kicsit a saját világukba mi is betoppanunk, mert hogy nekik még mindig nehezebb csak úgy egy régi, ha fogalmazhatok így, régóta fennálló intézménybe belépni, ugye az egyháznak az intézményébe, mint hogy még kicsit programokkal vagy alkalmakkal nyitunk feléjük.
Az Isten, te az ember, ez a törvény, ne feledd el, van teremtmény, s van teremtő, melyik lehetsz te, s vajon melyik ő, te az ember, ő az Isten, fenn a mennyben, te meg itt len, prüges úton, néha fázva, de porból lettél, kitalálva. Nem te vagy az Isten, nem, a mi atyánk, ő fenn lakik a mennyekben. Nem te vagy a főnök, nem. Ő az Isten, te az ember, te a vízcsepp, ő a tenger, ő a pásztor, te a bárány, nem uralkodhatsz a nyáján. Te az ember, ő az Isten, te a semmi, ő a minden. Mégis eljött, ide érted, akkor is, ha még nem érted. Nem te vagy az Isten, nem, a mi atyánk, ő fenn lakik a mennyekben. Nem te vagy a főnök. Rendet csinálni a lelkemben. Nem te vagy a jó fej. Nem. Én is olyan vagyok, mint a hold az égen. Önmagamtól nekem nincsen saját fényem. Amim van, azt én mindent úgy kap. Fénye gyönyörködik a napban, mert én is olyan vagyok, mint a hold az égen. Önmagamtól nekem nincsen saját fényem. Amin van, azt én mindent úgy kaptam. Ahogy a hold fénye gyönyörködik a napban. Nem én vagyok az Isten, nem. A mi atyánk, ő fenn lakik a mennyekben. Nem én vagyok a főnök, nem. Én nem tudok rendet rakni a lelkedben. Nem én vagyok a jó fej. Nem. Nem te vagy az Isten. Nem. A mi atyánk, ő fenn lakik a mennyekben. Nem te vagy a főnök. Nem. Nem te vagy a mester. Nem. Te nem tudsz rendet csinálni a lelkemben. Nem te vagy a jó fej. Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, amelyben Nagy Krisztinával beszélgetünk, aki a Ferenc pápával kapcsolatos találkozásáról osztja meg gondolatait, mai a Szent Atyával kapcsolatos műsorunkban.
De nagyon sok kérdés van egyébként a fiatalokban, bennem is, és kellenek olyan alkalmak, amikor igenis, egy kicsit a saját világukba mi is betoppanunk, mert hogy nekik még mindig nehezebb csak úgy egy régi, ha fogalmazhatok így, régóta fennálló intézménybe belépni, ugye az egyháznak az intézményébe, mint hogy mi kicsit programokkal vagy alkalmakkal nyitunk feléjük.
Igen, és ez azt hiszem, hogy veszőparipája volt. Ferenc pápának is fő vonulata volt, hogy ne legyünk kanapé keresztények, ne maradjunk a fotelbe. Ez ugye alapvetően azt is jelenti, hogy fel tudjak állni abból a székből, amit te is mondasz, oda tudjak lépni én. Mert nagy elvárás van az emberekben, a hívőkben is, hogy legyenek többen a templomban. De ha mi mindig a templomban maradunk, és nem lépünk ki a kapukon kívül, akkor nem tudják, hogy én bent vagyok, hogy én várom őt oda, és hogy velem együtt Jézus várja őt oda. Tehát, hogy az, hogy nyissuk ki az ajtókat, nyissuk ki a kapukat, ezek nem csak ilyen elcsépelt mondatok voltak a Szent Atyának, hanem felismert egy modernkori problémát, hogy a fiatalokat hogyan lehet, hogyan tudnánk megszólítani, vagy akár a régebb óta fiatalokat is, ahhoz, hogy közelebb kerüljenek az egyházhoz, és ezzel együtt a hithez, Krisztushoz is.
Kapcsolódva hozzád, a tavaly szeptemberi, ugye 24-25-ös tanévnyitóján az egyetemnek Ternyák Csaba egriesek azt mondta a beszédében, hogy az, hogy valaki jó vagy rossz ember, nem az határozza meg, hogy az templomon belül, ugye a bazilikán belül vagy kívül van. Hogy igen, nagyon sok jó ember, aki egyébként hitben vagy erkölcsben éli az életét, valahogy mégsem az egyháznak a része, és hogy milyen jó lenne, de egyébként milyen jó lenne, hogyha be tudna jönni. És ez nagyon fontos egyébként, sokat szoktam beszélgetni, akár a kollégákkal is, hogy mi van akkor, ha valaki betér mondjuk egy templomba, beül a hátsó sorba, de tudod, úgy nem érzi a befogadást. Hogy erre is nagyon kell szerintem figyelnünk nekünk a hívek közösségének, hogy mindig, ha jön valaki új, akkor igyekezzünk azt, ahogy Ferenc pápa is mondta, befogadni, úgy nyitott szívvel hozzáállni, mert szerintem nagyon sok helyen ez is baj, hogy kicsit annyira összeszokott a társaság, hogy az újaknak már nehéz beilleszkedni.
Mindenképpen nagyon fontos, amit tényleg kiemelsz, hogy egy befogadó egyház legyünk, egy olyan nyitott kapukkal rendelkező befogadó egyház, ahova jó megérkezni, ahova jó betérni annak is, aki legelőször jár ott. Amikor elmondhattad ezt a tanúságtételedet, hogyan fogadták a barátok, a társak, az egyetemi lelkészségen, az ismerősök? Egyáltalán hogyan fogadták azt, hogy majd te fogod tartani? Tudtak erről?
Igen, a lelkészségi alkalmakon megosztottuk atyával mindenkivel ezt a hírt, hiszen mindenkinek kicsit az üzenetét és a gondolatát, amiért szeretne éppen imádkozni, azt elvittem magammal a szívembe oda a tanúságtételre. Azt mondtam is, egyébként be is mondtam, hogy főleg a Heves megyében élőknek az üzenetét különösen képpen szeretném átadni a pápának. Örültek, és nagyon jól esett a támogatás. Annak ellenére, hogy sokat vagyok a színpadon és zenélek, szeretek a háttérben is ott lenni, szóval nem szeretem azt, ha bármiért fényezve vagyok, mert hogy mindig azt vallom, hogy a Jóisten és Jézus nélkül nem tartanék ott, ahol tartok. Szóval nem az én érdemem. Nyilván teszek érte, de hogy ez például egy hatalmas nagy kegyelem. És itt igazából nem önmagammal akartam elmenni a Ferenc pápa elé tanúságot tenni, hanem minden szerettemnek az üzenetével a szívemben.
Azt a hallgatók is tudják, hogy volt itt Egerben egy keresztény egyetemistáknak szóló találkozó, ebben oroszlán részt vállaltál a szervezésben. Azt hiszem, hogy ez is egy folyamata annak, hogy jelen vagy a lelkészség életében, hogy segíted az ottani fiatalokat is, és hogy együtt működsz velük együtt ezeken a programokon. Hogyan segített téged a Ferenc pápával való találkozás, vagy az ottani élmények, az ottani gondolatok ahhoz, hogy felvérteződj ezeknek a programoknak a szervezésére is? Mit tapasztaltál ott a fiatalokban, mire van igény, hogyan tudtad ezt ebbe is beépíteni?
Az, hogy annak idején Jézus nem hiába választott ki 12 tanítványt, nem egyet, nem kettőt, hanem 12-t. Nagyon fontos a hitünket közösségben megélni, és a pápai látogatás, úgyhogy láttam, hogy vagyunk, és vagyunk fiatalok, és több mint 12 000-en vagyunk, megerősített abban, hogy igenis van közösség, és milyen jó közösségben megélni, hogy nem egyedül kell otthon imádkoznom, nem egyedül viszem el a terheimet, hanem ahogy Jézusnak is segítettek vinni a keresztet, mi is tudjuk egymás terhét igenis elbírni, és hogy mennyivel könnyebb, mert hogy őnek is van baja, ő is szenved, ő sem beszél dolgokról, de hogy itt vagyunk együtt, és mégis hiszünk, és mégis van remény, és boldogok vagyunk. És hogy ezt olyan szép volt látni, meg átélni, és ugyanezt a lelkesedést és lendületet akartam a lelkészségbe is átvenni, amit nem is nagyon kellett átadnom, mert hogy megvan, olyan jó csapatunk van, és most ugye az új egyetemi lelkészünk Muhari Máté atya innen Egerből. Azt érzem, hogy töltjük egymást, akármelyikünk, akármilyen kis helyen ott van, kegyelmet kap, eljut mondjuk egy ifjúsági világtalálkozóra, vagy itt-ott, töltekezünk a másikból, büszkék vagyunk rá, vagy ha éppen baj van, akkor segítünk a másiknak, imáinkban hordozzuk. És így volt könnyű megszervezni ugye ezt a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségeknek a találkozóját is. Nem voltunk sokan az egyetemen, nem vagyunk nagyon sokan, legalábbis a többi egyetemi lelkészséghez képest a mi lelkészségünkben, de nagyjából egy másfél hónap, egy hónap alatt meg tudtuk szervezni, mert egymás keze alá dolgoztunk, mert mi, akik ott vagyunk a lelkészségben, a kis kiválasztottak, azok hittünk valamiben.
Itt vagyunk ugye a Szent Évben, a jubileumi Szent Évben, amelynek egy fő vonulata, fő vezérfonala a remény. Mit jelent a te életedben a remény?
Számomra feltámadást. Főleg most így húsvét után, nekem mindig is a kedvenc ünnepem volt a húsvét, de két családtagomat elvesztve számomra még jobban megerősödött az, hogy Jézus Krisztus szenvedést vállalt, és meghalt a bűneinkért, majd feltámadt. Nekem ez a feltámadás, ez úgy mindent magába foglal. A reményt, az, hogy ennek a földi életünknek egyszer vége, de hogy van tovább, és hogy nem ez az igazi otthonunk. Úgyhogy számomra minden nap ez ad reményt. Mindegy, hogy mim van, vagy mim nincs, mert ha Krisztus velem van, akkor igazából mindenem megvan.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, az őszinteségedet, és azt, hogy megosztottad velünk a Ferenc pápával kapcsolatos élményedet is, élményeidet. Azt hiszem, hogy egy életre szóló élmény volt, amikor ott találkoztatok, és biztos vagyok benne, hogy még évtizedek múlva is ugyanilyen élénken fog élni benned az a pillanat, és el fogod tudni mesélni még.
Ámen, így legyen.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Az égbolt benned ölel át. Rám talált az Isten, és ragyogott a szívem. Örömöm csillagokban járt. Benne bízom, Isten, így lett az életem, és az út végén mosolyod vár, add tovább a szíved, és add oda a lelked.
aki szüksége van rá. Mosolyogva kezd fel, bár tudod, hogy nehéz nap vár rád. A legtöbb, amit adhatsz, nem csak adhatsz, kaphatsz, és mindenki mosolyodra vár. Benne bízom, Istenem, tiéd lett az életem, és az út végén mosolyod vár, add tovább a szíved, és add oda a lelked. Másnak is szüksége van rá.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Nagy Krisztina, az Egri Római Katolikus Egyetemi Lelkészség tagja, aki Ferenc pápa 2023-as magyarországi apostoli útja során a Papp László sportarénában tehetett tanúságot a fiatalokat képviselve a Szent Atya előtt. A vele való beszélgetés végén most hallgassuk meg az ott elmondott beszédét.
Szent Atyánk, Nagy Krisztina vagyok Egerből, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemről érkeztem, és elhoztam a magyar egyetemisták, valamint a régiónban élők üdvözletét. Fiatal felnőttnek lenni egy rohanó, mindent elénk kínáló világban nehéz olykor. Keressük önmagunkat, s nem hagyunk időt a zajban, a csendnek, mert félünk a magánytól, ebben pedig nap mint nap el is fáradunk. Van, hogy én is fáradtan lépek be az egyetemi óráimra, de ezekben a nehezebb pillanatokban csak feltekintek az előadó termeinkben lévő keresztre, feltéve magamban a kérdést. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tudom, Jézus azt válaszolná, ne félj, csak higgy. Ő ad számomra minden nap erőt. Az, hogy katolikus egyetemre járhatok, nyugalmat ad. Ez azt jelenti, hogy bátran gyakorolhatom az egyetemi létemben is a hitemet, amelynek szépségét megismertethetjük egymással, a különböző eseményeken, előadásokon, közösségi alkalmakon és szentmiséken keresztül. Azzal, hogy az egyház bekapcsolódik az egyetemi életbe, közelebb hozza Istent a fiatal generációhoz, s mint jó pásztor vezet, támogat bennünket, mind tanulmányainkban, mind keresztény életünkben. Nem utolsó sorban pedig lehetőséget teremt, hogy a világi zajban újra lelelhessünk a csendben Istenre.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a 2025. április 21-én húsvét hétfőn elhunyt katolikus egyházfőre Ferenc pápára emlékeztünk. A Szent Atya háromszor is találkozott a magyarsággal, elsőként Csíksomjón, majd az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, és végül 2023-ban apostoli látogatásán Budapesten. Ez utóbbi alkalmon a Papp László sportarénában 12 000 fiatallal ünnepelt együtt, ahol egy egri lány, Nagy Krisztina is tanúságot tett Ferenc pápa és a fiatalok előtt. Vele beszélgetett élményeiről és hitéről a szerkesztő Domán Vivien. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetések és előadások. Egyház Fórum című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról